Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Ingyenes családbarát programokkal bővülő sportolási és rekreációs kínálattal és a megújuló Liget népszerű attrakcióit bemutató vezetett épület és park sétákkal várja a nyári szezonban a látogatókat a Városliget. Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója kiemelte, a Liget projekt indulásakor az az ígéret született, hogy ne elitista, hanem olyan Városliget jöjjön létre, amelyben az attrakciók és programok mindenki számára elérhetőek. Nem volt cél, hogy egy olyan ligetet hozzunk létre, ahol mindenért folyamatosan fizetni kell, fogalmazott a vezérigazgató. Györgyevics Benedek a programkínálatról elmondta, a legkisebbeket a Hahota Gyermekszínház várja előadásokkal, a felelős gasztróhős programsorozat játékos feladatokkal a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet. Szalsza a parkban címmel pedig élőzenés közösségi táncot rendeznek a Néprajzi Múzeum épülete mellett. A sportolni vágyóknak profi oktatók irányítása mellett jógaórákkal, valamint futó- és tájfutó edzésekkel készülnek. A kutyásokat edukatív foglalkozásokkal várják, a kikapcsolódásra vágyó látogatók számára pedig vezetett tájcsi foglalkozásokat, valamint futball, kosárlabda és pingpong versenyeket is szerveznek, fűzte hozzá Györgyevics Benedek. Závodszky Zoltán, a Ballonkilátó ZRT vezérigazgatója elmondta, egy éve várja a látogatókat a Szinyei Mersepál festményét megidéző városligeti légballonkilátó, amely rövid idő alatt a főváros vidám jelképévé vált. Az elmúlt egy évben a 133 napon üzemelő légballon mintegy 4000 alkalommal emelkedett fel, 55 ezer utas megközelítőleg 1200 órát töltött el a levegőben. Emelte ki a vezérigazgató hozzátéve, hogy a légballon üzemideje nagymértékben függ az időjárástól, az utasok biztonsága érdekében csak a megfelelő szél és csapadék viszonyok között emelkedik el a talajtól. A légballon az elmúlt egy évben több élőzenei produkciónak, sőt egy lánykérésnek is helyszínt biztosított, valamint itt forgatták az amerikai Nagy Ő című televíziós műsor egyik epizódját is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Hét érdekesség az esztergomi bazilikáról. Az esztergomi Várhegyen magasodik hazánk legnagyobb temploma, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyház, avagy ismertebb nevén az esztergomi bazilika. A viharos évszázadokat megélt emblematikus épület számos érdekességet rejt. Rekord vastagságú tartófalak. A bazilika megalkotásánál a szakemberek mindent megtettek, hogy biztosítsák ennek a hatalmas épületnek a stabilitását. Egészen leástak a Várhegy szikla alapzatáig. A kupolát tartó falak a maguk 17 méteres szélességével Magyarország legvastagabb falának számítanak. Elefánt súlyú hangok. A főszékes egyháznak három harangja van, amelyek a déli harangtoronyban találhatók. Ezek közül a legnagyobb 5827 kg-os, átmérője pedig 218,5 cm. Azt Lezák László által 1938-ban öntött harang súlya egy kifejlett afrikai nőstény elefánt testtömegével vetekszik. Magyarország legmagasabb épülete. Az esztergomi bazilika magassága az altemplomtól a kupola gömbjéig pontosan 100 méter. Ezzel Magyarország legmagasabb temploma és épülete is egyben. Csak az adótornyok és a vasbeton szerkezetű erőmű és gyárkémények magasabbak nála. Fun fact, 18 zsiráfnak kellene egymás fejére állnia ahhoz, hogy elérjék a kupola tetejét. Innováció az építészetben. Számos technikai újdonságot vetettek be a korszak emberei a templom megalkotásánál. A klasszicista építészet kiemelkedő alakjának, Pak Jánosnak köszönhetően például itt használtak az országban először üreges téglát. A bazilika sekrestjei feletti helyiségek boltozásánál is ilyeneket használt. Közel 50 évig épült. Az esztergomi bazilika alapkövét 1822-ben tették le, a zárókövet pedig 1869-ben. A 47 év alatt 4 hercegprímás építette a klasszicista stílusú bazilikát, Künnel pár, Pak János majd Hild József tervei alapján. A 19. század első felének legnagyobb egyházi építkezése volt ez. A bazilika és a hozzátartozó épületek az eredeti tervek szerint egyébként az egész Várhegyet elfoglalták volna. Ez végül ugyan nem valósult meg, de a második emeleten található panoráma teremben egy óriás makett mutatja be, milyen lett volna, ha elkészül a gigantikus épület együttes. Kirakós kápolna. A 16. századból fennmaradt vörös márványból készült kápolna hazánk egyetlen épségben megőrzött reneszánsz műemléke. Szállítását és költöztetését csak úgy tudta megoldani az építőmester, hogy 1600 darabra fűrészeltette, majd, mint egy óriási puzzle játékot, úgy rakták össze új helyén az esztergomi bazilikában. Magyarország leggazdagabb kincstára. A bazilika első emeletén lévő főszékes egyházi kincstár, amellett, hogy hazánk leggazdagabb egyházi kincstára, világviszonylatban is kiemelkedő ötvös és textilgyűjteményt tudhat magáinak. Az itt található legöregebb tárgy egy ovális, metszett, hegyi kristály, amely több mint 1150 éves. De a kincstárban sétálva számos magyar uralkodókhoz köthető műtárgyat is felfedezhet az ember, mint például Mátyás király kálváriáját vagy Zsigmond király szarv serlegét. Továbbá itt őrzik a legtöbb olyan tárgyi emléket, amelyet a magyar király koronázások alkalmával használtak.
Zene.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Ma este Kocsis Zoltánról emlékezik meg a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltán tiszteletre méltó szokása volt ugyanis, hogy születésnapján, a mai napon, minden évben jótékonysági hangversenyt adott, és ezt a hagyományt elevenítette fel egykori együttese, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és hajdani alma mátere a Zeneakadémia, amikor 2021-ben közösen megalapították a Magyar Klasszikus Zene napját. A hangversenyek Kocsis születésnapján a hazai komoly zene és annak alkotói előtt tisztelegnek, részben azzal a nem titkolt céllal is, hogy új magyar klasszikus zeneművek születését ösztönözzék. A ma esti koncert 7:30-kor kezdődik a Zeneakadémián, vezénye Káli Gábor. Arról, hogy milyen műveket hallhatunk, a Zeneakadémia programigazgatóját, Csonka Andrást kérdeztem. Mi lesz az idei év programja, miket hallhatnak majd az érdeklődők?
Ugye a klasszikus zenenapja egy nagyon nemes kezdeményezés, Kocsis Zoltán születésnapján emlékezünk rá, aki nagyon szorosan kapcsolódott a Zeneakadémiához és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarhoz, és ennek a két intézménynek a közös kezdeményezése a Magyar Klasszikus Zenenapjának a létrehozása, elindítása. És meg kell mondani, hogy ezen a napon nem csak nálunk, hanem reményünk szerint, illetve tudunk is róla, az országban több helyen lesznek koncertek, ahol Kocsis Zoltánra emlékeznek. Úgyhogy ezen a napon nyilván az az elsődleges cél, hogy magyar klasszikus zenét játszunk, hiszen ez a célkitűzés, és hát egyben az is, hogy Kocsis Zoltánra is emlékezzünk. Ebben az évben két jeles kortárs szerzőnek van évfordulója. Az egyik Ligeti György, aki idén lenne 100 éves, és hát ugye rengeteg koncerttel tisztelegnek az ő művészete emléke előtt. Ebből az alkalomból ezen a koncerten is elhangzik majd a koncert Romanyeszk című korai műve. A másik évfordulós Dubrovai László, aki idén 80 éves, és az ő egyik darabját is előadjuk ezen a koncerten, amit még nem említettem, hogy Káli Gábor vezényel ezen a hangversenyen. Egy fiatal karmester, aki azt gondolom, hogy most már nagyon jelentős nemzetközi sikert tudhat maga mögött, úgyhogy nagyon örülünk, hogy sikerült megnyerni ennek az eseménynek Káli Gábor. A koncert második felében Kocsis Zoltán előtt olyan módon is tisztelgünk, hogy egyik hangszerelését szólhatja meg majd a zenekar. Ugye tudjuk, hogy Kocsis Zoltán több zongora darabot is hangszerelt, jelen esetben Debussy és Ravel darabok Kocsis Zoltán által hangszerelt változatait fogjuk hallani, és a koncert legvégén pedig egy Werner Leó mű hangzik el majd, tehát ez a koncert műsora.
És említette, hogy az ország több pontján is úgymond tartják ezt az ünnepséget. Mit lehet tudni a többi ünnepségre? Ugye most a fővárost említettük, hogy miben térnek el esetleg?
Minden a koncerttel emlékeznek, amire konkrétan tudok, hogy Pécsett is lesz egy koncert. Győrött is, mindazokban a városokban, mindazok a zenekarok, akikkel Kocsis Zoltán szorosan dolgozott együtt, azok ezt a jeles napot tartják, és szoktak emlékezni egy koncerttel, vagy tisztelegni Kocsis Zoltán emléke előtt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Földényi F. László a Múzeumi séták című kötetben több mint 300 oldalon sorolja és meséli el, hogy 1992 és 2019 között milyen műalkotásokat látott, és leginkább hogyan. A festmények egy múzeumban olyanok, mint az árva gyerekek. Kiemelték őket eredeti környezetükből, és egy tőlük idegen eszmének, a művészet történetének szolgálatába állították. Vajon képes-e egy festmény élményt nyújtani a múzeum zárt világában? Ha úgy vizsgáljuk őket, ahogyan a szerző, akkor biztosan. Azt kérdezem Földényi F. Lászlótól, hogy amikor a könyvet összeállította, gondolta az olvasóra, hogy az miként fogadhat be egy ilyen egészen sajátos szöveget.
Amikor írtam ezeket a feljegyzéseket, akkor kizárólag magamnak írtam, tehát senkire se gondoltam, még arra se, hogy ebből egy könyv lesz valamikor. Aztán amikor összegyűlt egy hatalmas anyag, és akkor mégis elkezdtem gondolkozni, hogy ezt könyvé kellene összerakni, akkor már gondolkoztam az olvasó nyilvánvalóan. Tehát főleg azon, hogy ezek nagyon személyes följegyzések, már személyes annyiban, hogy nekem konkrétan egy adott mű esetében mi ragad meg, és mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Tehát ez egy végtelenül esetleges, egyedi dolog. De hogyha sok ilyen van, sok száz ilyen följegyzés, hogy ez alkalmas-e, hogy mást megszólítson, vagy nem, és ezen gondolkoztam elég sokat, és aztán arra az álláspontra jutottam, hogy végülis nem csak rólam szól ez, hanem egyfajta látás, gyakorlás, amit én itt kialakítottam. Én magam is ezt utólag vettem észre. Tehát, hogy amit én itt évtizedek folyamán csináltam, az, hogy megtanítottam magamat nézni. És elképzelhető, hogy ez másoknak is érdekes lehet.
Változott valamit a szemlélet? Nyilván rengeteg tudás van e mögött, amit ír, de hogy azon gondolkodtam, hogy ezért ez egy egész nagy időintervallum, 92-től 2019-ig.
Igenis, meg nem is. Annyiban nem változott, hogy én mindvégig igyekeztem csak olyan képekre odafigyelni, vagy olyan képekről följegyzést készíteni, ami az adott pillanatban éppen megszólít. Tehát nem volt egy olyan cél, hogy én most egy múzeumi gyűjteményt bemutassak, vagy nem volt egy művészettörténeti elgondolása, nem volt semmiféle külső szempont, aminek alárendeltem a megfigyelésének. Ilyen értelemben nem változott semmi. Annyiban mégis változott, hogy az évtizedek során egyre tudatosabban kerestem bizonyos dolgokat képekben.
De mit például? Mit keresek?
Hát például mondjuk nagyon elkezdett foglalkoztatni azt, hogy egy 17. vagy 16. századi festményben meglátok olyan elemeket, olyan apró részleteket, amelyeket akár mondjuk a 20. században is festhettek volna. Tehát, hogy bizonyos festői gyakorlatok, festői meglátások, bizonyos érzékenységek, azok nincsenek időhöz kötve, hanem átívelnek, és egy 15. és egy 20. századi, vagy egy 18. századi, és egy 12. századi festő kortársai egymásnak. És erre egyre érzékenyebb lettem, és egyre jobban figyeltem erre. Persze hozzá kell tenni, hogy ebben bizonyos múzeumok is segítettek. Tehát vannak nagy múzeumok, mint ilyen a Prádó, vagy ilyen akár a Szépművészeti Múzeum is, vagy a Müncheni Alte Pinakothek, ahol ez a klasszikus múzeumi elrendezés van, hogy elindul az ember a középkortól, reneszánsz, barokk, 18. század, 19. század, eljut 20. századig. Tehát az egész föl van építve egy ilyen sorvezetőre. És itt elég nehéz szabadon mozogni. De vannak múzeumok, és ezekkel én az utóbbi időben egyre többször találkoztam, olyan múzeumok, vagy olyan kurátori megoldások, ahol a régit és az újat társítják, és egymás mellé teszik. Tehát olyasmire gondolok, hogy például Stuttgartban van egy klasszikus múzeum, a Staatsgalerie, ennek épült egy kiegészítése, egy kortárs angol építész, James Stirling épített egy új szárnyat ehhez a régi múzeumhoz. Ő mondta, hogy őt tervezés során a Braque meg Picasso befolyásolta, és maga az új szárny is egy ilyen kicsit ilyen zegzúgos kubista építmény, és itt például rendszeresen csinálták azt, megcsinálják azt, hogy a régi klasszikus 15., 16., 17. századi darabokat és 20. századi műveket vegyítenek egymással. És ez nekem annyira ösztönző volt, és inspiráló volt, tehát, hogy segített. Vagy Rotterdamban láttam ilyet nem régiben, vagy Milánóban, a Brérában, hogy egy nagy terem, és azon belül el van helyezve egy paraván, és ott van 20 festmény, és ott van Bruegel, és Picasso, és Franz Hals, és Picabia, és 24. századi festmény, egymás mellé raknak egy csomó minden, és persze nem véletlenszerűen, de hogy akkor megkeresni, hogy vajon mi ezekben a közös, és ez engem egyre jobban foglalkoztat.
Ebben a könyvben ugye fekete-fehér képeket látunk, és nem nagy számban. Tehát, hogy az ember rögtön nyitja az interneten az adott képet, mert meg akarja nézni, hogy milyen az a saját színében. Például van a Lorenzo Lotto, nem tudom, jól mondom, egy fiú portréja, ami nekem nagy kedvencem, mindig visszatérek hozzá. Velencében 2010-ben látta ezt, és azt írja, hogy ez a festmény olyan, mintha fényképezték volna, miközben abban a korban nem is ez volt a megszokott stílus, tehát nem így festettek egy portrét.
Nekem a Lotto az egy nagy kedvencem lett, de ugyanígy véletlenül, tehát én sem ismertem őt, én vagyok művészettörténész, és véletlenül találkoztam a festményeivel, és azóta mindig, tehát utoljára, ez már a könyv lezárása után Milánóban, a Brera képtárban van tőle több kép, és ott is csak bámultam, hogy valaki úgy fest, ahogy a maga korában egyáltalán nem szoktak. Tehát megszoktuk ugye azt, hogy a reneszánsz portrék azok egy nagyon idealizált és egy nagyon ideális képet adnak valakiről. Tehát függetlenül attól, hogy mennyi idős az illető, de belesűrítik a múltját, a jelenét, látjuk a jövőjét, mindent. Tehát ennek ugye felülmúlhatatlan mestere mondjuk egy idős Tiziano vagy egy Rembrandt, ahogy ők egy portrét tudnak festeni. Tehát egyszerűen benne van egy totális személyiség is. És ehhez képest ez a bizonyos Lorenzo Lotto úgy fest, mint amikor egy fényképezőképe valakit lefényképezek, és nincs ott mögötte a múltja, nincs ott a jövője, hanem egy pillanatképet kapok. És ettől végtelenül magára hagyottá válik ez az art, pláne ha közelben ott van mondjuk egy Rembrandt portré, vagy ott van egy Tiziano portré, vagy a nagy olaszoknak a portré. És ez engem annyira megfogott, mert egy kicsit akkor azt éreztem, hogy hát ez a fiatal ember, akit ott megfestett ez a Lotto, hát ez olyan, mint én. Tehát, hogy egy ilyen kicsit úgy elveszett a világban, hogy az Ottlik mondaná, egy űrge, aki hát éppen úgy belecsöppent a világba. Ez a kicsit ilyen egzisztenciális kiszolgáltatottság, ez engem nagyon megfogott benne, és később tudatosan, hogy kerestem is a festményeit különböző múzeumokban.
Földényi F. Lászlóval beszélgettünk Múzeumi séták 1992-től 2019-ig című kötetéről, ami a Tipotech kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.